Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Származékos értékpapírok. Almási Miklós előadása.
Az a legnagyobb kérdés most az, hogy a válság vége felé, ez az exit program, tehát hogy hogyan lépjünk ki, óriási adósság halmozódik föl minden országban, nem csak Amerikában, hanem máshogy is, amivel kifizették a pénzügyi rendszert, a bankokat, azt, ami hiányzik, amit elvitt a válság, de ezt a tartalékokból, adófizetők pénzéből, stb. Deficitből fizették, ezt a deficitet el kell osztani elkövetkező 10 évre, vagy el kell kezdeni törleszteni, vagy kötvényeket kell kibocsátani, hogy befolyjon valami, mert a folyóüzemet nem lehet. Szóval ez most az egyik legnagyobb kérdése a válságból kifelé tartó gazdaságoknak. Na kérem szépen, ami a folytatása, ugye eddig azt hallottuk, és nagyon szemléletesen, hogy mi történik a tőzsdén. Most pedig arról lesz szó, hogy ez a két legfontosabb pénzügyi eszköz, a részvény és a kötvényen kívül, milyen egyéb pénzügyi eszközök vannak, amelyek forognak részintőzsdén kívül. Különböző alapok kezelésében, OTC forgalomban, over the counter, az azt jelenti, hogy különböző magán alapoknál lehet venni, eladni részvényeket, amelyek nincsenek ellenőrizve. Ugye az előadásban hallottuk, hogy itt a tőzsdének van egy olyan, hogy ellenőrzött, vagy felügyeleti része, ami nagyon fontos, hogy a múltorán kérdeztétek is, hogy de hogy nem csapják be az embert. Hát úgy, hogy a felügyelet baromi szigorúan átvilágítja a céget, a részvénykereskedelmet, a részvénykereskedőket, brókereket, meg az egész folyamatot. A értékpapírpiacnak van egy nagy hányada, amit viszont nem hiába ellenőrzik, nem áttekinthető egyfelől, másrészt nem is, mivel annyira friss, nincs is rá szabályzat. Ezekről szeretnék néhány szót szólni, mert hogy a válság kirobbanásának, illetve elmélyülésének egyik legfontosabb momentuma volt a nem ellenőrzött, vagy nem átlátható részvénypiaci, illetve értékpapírpiaci mozgásokon forgó. Ugye két kérdés volt, itt az egyiket a múltkor a végén meséltem el, hogy... Ja igen, hát ez egyik kérdés ez, hogy ami itt van, hogy lassan véget ér Amerikában a válság, mégis marad a munkanélküliség. Mi ennek az oka? Következő órára lehet rajta gondolkodni. A Economistból kivágott statisztika mutatja, ezt azt hiszem múlt órán mutattam. Ugye, hogy most már ott az a nagy fekete, hogy fölfelé mutat, és ha most ehhez párosítanák a munkanélküliséget, nem kemet 10% körül van, nagyon keveset csökken, havonta megy le, de nagyon keveset. Mi a prognózisotok, hogy ez el fog tűnni, egy éven belül fölszívja a gazdaság fejlődése, vagy ez csak egy pénzügyi jelenség, tehát a pénzügyi szektorra vonatkozik ez a magához térés, a reálszektort, vagy az ipar egészét más jellemzi. Ha ugyanaz jellemzi, tehát ott is van egy újjáépülés, fejlődés, kibontakozás, akkor az vajon fölszívja a munkanélküliséget, vagy nem? Ez volt az egyik. Ugye beszéltünk a görög válságról, és hogy a görög válságot támadják, nem az igazi kérdés, végül ki most már úgy néz ki, hogy ki fogják váltani, még vitatkoznak rajta, szép csöndben megy a megegyezés. Az igazi kérdés az például, hogy mi lesz az angol fonttal. Ugye ezt is említettem múlt órán, hogy nem az eurózónához tartozik az angol font. Mégis, hát ugye volt valamikor $2 egy font, 1,70-ről zuhant le az angol font, és... Kérdés tehát az, hogy tovább romlik-e az angol font, és mi lesz, hogyha az angol font, az ábrákon lehet látni, hogy augusztusban, tehát 2009. augusztusában volt 1,70 az angol font, és most 1,51-en mutatja ez a nem tudom mikori Economist. Gordon Brown-t látjuk, ahogy gondterhelten nézi, és az államháztartási deficit az 12,9%, körülbelül annyi, mint a görögi. De hát sokkal nagyobb gazdaságról van szó, tehát ez nem akkora. Fog-e bajt okozni? Ugye az angol font az egy nem annyira nagy pénz mutató, de szimbolikus értéke van. Tehát az angol fonthoz igazodnak. Az angol fontot támadta Soros és megbuktatta, az egy világösszeomlás volt, amikor az európai euró indult. Tehát ezzel lehet gondolkodni, hogy mi lesz ennek a folytatása, lesz-e olyan, hogy az angol font tovább romlik, és mi van akkor, hogyha az euró egy az egybe lesz a dollárral? Ez volt, nem találom most azt a kérdést. Ugye, mert hogy elkezdték támadni, spekulatív támadás indult az euró ellen. Hogy áll az euró most? Euró 1.36-ot mondott valaki. 36. Mi van, hogyha tovább esik? Tehát ugye 35-20, 1-10, 1 az 1-hez lesz. Spekulatív célkitűzések cinikusan mondják, lesz az még 1 az 1-hez is. Hát nem most, hanem vagy decemberben, vagy jövő év februárban, de akkor mi lesz? Jó az nekünk európaiaknak, vagy nem, hogyha egy az egybe fogják kereskedni az eurót a dollárral. Jó az nekünk kelet-európaiaknak és magyaroknak, hogyha az egy az egybe lesz az euró és a dollár árfolyam. Exportot kell figyelembe venni, hogy mi lesz a továbbiakban, akkor azt mesélném el, hogy milyen pénzügyi eszközök vannak még ezen kívül az óra hátra levő részében, épp csak el fogom tudni kezdeni. A derivatívokról fogok beszélni, aminek az a furcsasága, a származékos értékpapírt jelent. Származékos azért, mert a részvényből vagy kötvényből van származtatva. Aki tanult latinul, azok hűha, de matematikában is van derivált. Alap esetben két nagy csoportja van. Az egyik a határidős kötések világa, és a másik az opciós kötések. A határidős kötéseket mesélném el, talán az a legegyszerűbb. Tehát ugye most az olajat mennyire mondtuk, hogy mennyi a mai olajár? 80 alá ment már, azt láttuk.
77,90.
Mennyi?
77,90.
Na most én azt mondom, hogy a mai napon van március 16-a, és azt mondom, hogy június 1-én az olajár 85 dollár, 77, hogy mit mondta, 77, 87 lesz, a 87-re kötöm le a dollárt, az olajat. Tehát azt mondom, hogy ma lekötöm, hogy akkor 87-ért fogom megvenni. Nem most veszem meg. Általában az adásvétel úgy történik, hogy én adom a dohányt, te adod az árut, és pászta, megyünk haza. Itt arról van szó, hogy ma lekötöm, hogy majd két hónap múlva meg fogom venni, ezért a lekötött árért, 87-ért. Mi van akkor, hogyha a két hónap múlva 97-be fog kerülni az olaj? Nyerek vagy vesztek? Ugye, mert ehhez a játékhoz is hozzátartozik, hogy amit én most itt lekötök, azon meg kell vásárolnom akkor az olajat. Tehát ha én azt mondtam, hogy 87, akkor 87-et ki kell perkálnom akkor, amikor bármi történik, esik, fúj, stb. 97. Akkor jó, akkor kerestem rajta. Ugye? Tehát ez a határidős játéknak a nagy vonzereje, hogyha én baromi jó jövőbe látó vagyok, akkor ezt ki tudom találni, hogy ez merre mozognak a trendek. Hát 3 hónap az már elég hosszú trend, de lehet rá játszani. Főleg úgy, hogy ellentételt is teszek, tehát hogyha azt elbukom, csinálok egy olyan kötést, amiben ennek az ellenkezőjét kötöm, azt mondom, hogy most 77, akkor 72-re, vagy 77-re a mai áron is kötök egyet, és hogyha egyiket elbukom, a másikat megnyerem, akkor valahogy a pénzemnél valahogy. Mi történik akkor, hogyha 50 dollár lesz az olaj 3 hónap múlva? Ugye elmúlik a tél, a hideg, 50 dolláros olajárral fogunk dolgozni. És én lekötöttem 87-re. Akkor veszitek. Tehát a határidős játékban én egy meghatározott időpontra, 1 hónapra, 3 hónapra, fél évre előre lekötök egy árat, és option obregen, akár szép időn, akár csúnya időn, azon az áron kell megvennem. spekulatív a játék, a derivatívoknak egyik beépített eleme a spekuláció, hogy én vajon eltalálom-e azt az árat, ami akkor fog bekövetkezni. Azt is szokták erre mondani gúnyosan, főleg újságírók, hogy ez tulajdonképpen a kaszinó kapitalizmusnak a része, vagyis hogy fogadás az egész játék, arra fogadok, hogy emelkedik az ár, arra fogadok, hogy esik az ár, ti hülyék vagytok, nem tudjátok, én tudom, és ha én, az én tippem bejön, akkor ezen én egy nagyot kaszálok, ha tietek jön be, akkor eltűnök a piacról, mert vesztek. Tehát a határidős játék, határidős kötések, az nagyon nagy kockázatot foglal magába, mert hogy el kell találnom, hogy mennyi, és hát hogy ezt nem 2 forintba játszák, ugye ez több millióba, ahogy itt a kollega is mondta, a részvények esetében is, akkor lehet, mert nagyon pici az a marzs, az a pici különbség, amely egy ilyen grafikai mozgás, grafikon mozgásban megtestesül, akkor érvényes, hogyha millióval, 10 millióval, 100 millióval dolgozom. Tehát ebben az esetben lekötöttem, határidő, megveszem. A másik nagy csoportja a derivatívoknak, ez az opció. Tehát én lekötöm, de nem veszem meg, nem fizetem ki. Tehát itt is a határidős játéknál és határidős kötésnél is van egy bizonyos kötési ár, ami töredéke annak, amit én 1 millióért kötöm le, de hát egy töredékét fogom csak befizetni. A opcióknál ott csak a lehetőséget veszem meg, nem magát az olajat. Tehát ha letelik a határidő, és a határidő leteltéig, én csak a lehetőséggel kereskedek. Egy hallatlan, bonyolult művelet, de mi általában valósághoz vagyunk szokva. Valós almát veszünk, valós pénzt adunk érte. Itt viszont egy elképzelt árnak a megvétel lehetőségét veszem meg, azt avval kereskedem, mert hogy ez az opció adható, vehető. Tehát míg le nem telik a határidő, én ezt az opciót, vagyis a lehetőségét, hogy ezt megvedd, eladhatom. Tehát ha mondjuk elterjed a híre annak, hogy tuti tip az, hogy emelkedik az olajár, mint ahogy egy darabig úgy is nézett ki, hogy 80 fölé megy, bár az arabok mondták, hogy 80 lesz a belőtt ár, de mondjuk, hogy úgy néz ki, hogy fölmegy 90-ig is, és az opció az nekem 75-re szól, akkor az keresett cikk lesz, más is meg akarja venni, tehát én eladhatom, a 75-ös opciómat eladhatom 80-ért. Tehát annak külön árfolyama lesz a lehetőségnek, hogy én eladom a lehetőség, hogy te vegyed meg akkor az olajat, amikor ez a határidő bekövetkezik. Tehát az egyikben egy valós, hát idézőjelben valós, mert a jövő soha nem valós, az majd csak bekövetkezik, egy valós kereskedelmi aktus eltolt, időben eltolt lebonyolításáról van. A második eset az bonyolultabb, mert ott a lehetőség az, amivel játszom. És az ezzel való kereskedés az, hát ennek következtében bonyolultabb is. Egyszer majd beszélünk arról, mert ugye a válság idején ez sokszor szóba jött, hogy a nagy pénzügyi vállalatokat nem készpénzben fizetik, tehát a fizetése tizedét kapja meg pénz, KP a fizetési listáról, inkább opciókban fizetik ki, vagyis arra ösztönzik, hogy a részvény árfolyam nőjön, a vezetőt arra ösztönzik, hogy ha ma 100 a részvény ára, 2 hónap múlva legyen 150, évvégére legyen 200, és akkor opcióval dotálják ezt a működését, ha sikerül ezt a 200-at elérnie. És akkor se KP-t kapja meg, tehát nem a részvényt kapja meg, hanem az induló és a végár közötti különbség lesz az övé, amennyit ő hozzátett értékként a árfolyamokhoz hozzá tudott volna. Egy kicsit leegyszerűsítem, és kicsit átalakítom, hogy lebutított formába érzékeltessem ezeknek a pénzügyi eszközöknek a spekulatív jellegét. Bevezetésül azt kellett volna elmondanom, hogy részvény és kötvény mindig is volt. Kolléga említette a árutőzsdét, az árutőzsde nagyon régóta van, gabonatőzsdéről már Móricz regényekben is lehet olvasni, sőt, hát Angliában még sokkal régebbről, 100-200-300 évvel korábban is fordultak elő. Azonban a Az aranyalap és a Bretton Woods-i egyezmény felmondásakor, tehát 1971-72-nél megszüntették a dollár aranyhoz kötött értékét. És ezzel beindult egy folyamat, újabb és újabb pénzügyi eszközök épültek rá arra, hogy szabadon lebeg a dollár. Szabadon lebegnek az egyes valuták egymáshoz való árfolyamai. Tehát nincs egy arany, amihez azt mondjuk, hogy egy uncia arany 38 dollárt ér. Ez volt az arany alapvilága. És az option régen annyi volt. És ahhoz lehetett igazodni. Most nincs ilyen, egymáshoz viszonyított árak vannak. És erre egyre több és több eszközt találtak ki. Következő órára behozom azt a táblázatot, ami 72-től vezettem 94-ig vagy 95-ig. Hát körülbelül már egyszer említettem, körülbelül 70 vagy 80 új pénzügyi eszköz született, többek között kibővült ezeknek a határidős, illetve opciós kötéseknek is a játéka. Például az indexel való kereskedés, ugye a kolléga említette, hogy mi az index, azzal is lehet kereskedni, ugyanúgy, ahogy részvénnyel, az indexre is lehet fogadni, hogy most emelkedni fog az index, hány százalékkal csökkenni fog az index. Az indexel való kereskedés például egy ilyen új pénzügyi eszköz, valamikor 80-as évek táján vezették be, majd a táblázatban, amit behozunk. A mutató mutatójára lehet fogadni. Szóval ezért itt vigyázzunk az egésznek, amire föl szeretném hívni a figyelmet, az, hogy hogyan szakad el a tényleges, tehát árut adok el valakinek pénzért, aztán a cégemet adom el valakinek, aztán a cégem egy részét részvényként adom el valakinek, de még mindig valóságról van szó, annak egy része ez a részvénypapír. A részvénynek a határidős piacon a részvényt határidőre lehet adni, venni, de ott már elszakadok a részvénytől, tehát a valóságtól egyre távolabb megyek. Ennek a lehetőségével játszok. Tehát a részvény határidős kereskedésének a lehetősége, hogy innen ezt a részvényt eladnám, a lehetőségét elfogom, ezen és ezen az áron. Még jobban elszakadok. Aztán azt mondom, hogy az egész Bux Index, vagy az egész Dow Jones Index mozgására fogadok, vagy annak a volatilitására. Ez olyan messzire ment el már az egyes cég és az azt kifejező ár reális világától, hogy egyre magasabb emeleten vagyok. Végül olyan magas emeletre jutok, és ez ennek a pénzügyi válságnak a legeslegmélyebb bugyra, hogy olyan messzire megy el a valóságtól, szakad el, hogy már ugye mutorán beszéltünk erről, hogy senki nem tudja, hogy mi mennyi. Mert nem, nincs mihez hasonlítani. Tehát egyre magasabb absztrakciós szintre emelkednek a pénzügyi termékek, amelyekkel kereskedni lehet, és amelyek a baromi nagy pénzeket lehet keresni, de hogy mit jelent, azt már nem nagyon lehet tudni. Illetve lehet, hogyha nagyon visszakeresi egy nagyon jó elemző, vagy az a kritikai elemző, mint a Stiglitz, vagy a New York Times gazdasági rovatának vezetője, vagy ott dolgozó akárki, aki ezt át tudja tekinteni, és le tudja fordítani a valóság nyelvére. Ez az egész folyamat nem jótékonysági célból valósult, nem azért, mert az emberek szeretnek játszani, hanem azért, mert a reálszféra, tehát az ipari szféra, amit gazdasági szférának nevezünk, ahol értékeket termelnek, az megtérülésbe kevesebbet hozott, mint az értékpapírokkal való kereskedés. Tehát míg egy gyárnak a éves megtérülése 5-10% között mozgott, tehát hogy én működtettem a repülőgépgyáramat, ugye a Mutorán ez volt a példa, azon 5-15, hát mivel hadipar benne van, mondjuk, hogy 10-12%-ot keresek, de hogyha ugyanezt a pénztömeget értékpapírokba, vagy az értékpapírpiacnak erre a másik zónájára, kevésbé felügyelt, kevésbé ellenőrzött, kevésbé regulált szerkezetébe fektetem, akkor 15-35%-ot keresek. Tehát óriási a csábítás, hogy átvigyem a tőkémet a reálszférából a pénzügyi szférába. Ez áll, ez a trend, ez a történelmi mozgás, a pénztömegek történelmi mozgása áll a válság előkészületének, tehát a 80-as évek vége, 90-es évektől kezdődő pénzügyi és gazdasági fejlődés mögött ez a nagy trend húzódik, hogy az ipari szférából kimegy a pénz, mert keveset hoz, és bemegy a pénzügyi szférába. Ma már említettem a Stiglitz új könyvét, a Free Fall, a Szabadesés című könyv, most megjelent könyvének az alaptézise, hogy túlnőtt, túl van fújva, fölfújva a pénzügyi szféra, és nincs kimenés a válságból addig, míg ez vissza nem nyesik. Ebben lesz a legnagyobb harc, mert ezt senki nem fogja engedni. Obama próbálja nyerni, fölbontani a óriás bankokat kisebb bankokra, visszanyesni ezeket a spekulatív pénzügyi szerkezeteket, nem fogják engedni. De emögött is az van, és a Stiglitz tézis mögött is az van, hogy a reál szférából átáramlik a pénz a sokkal jövedelmező pénzügyi szférába. Csak hogy ez ugye együtt jár azzal, hogy a reál szférát, mondjuk az ipari szféra lassanként leépül. Életem legrémesebb élménye az volt, amikor először utaztam New Yorkból Washingtonba, és a vonattal, és a vonat mellett egymás után, mintha szétbombázták volna. Bombázók meg New Haven-t, ez egy híres regény, tudja valaki, ki írta? Tessék majd utána. Megbombáztuk New Haven-t, hogy ilyen romos épületeket lehet látni, és akkor kiderült, hogy ezek ipari létesítmények voltak, mint tudom én, Waltham-ben, ahol laktam Boston mellett, nagy óragyár volt, ez leépült, mert nem volt értelme már gyártani, sokkal olcsóbb órákat csináltak Kínába vagy Dél-Koreába. De ez az iparosodás egészét, például Amerikában nem csinálnak tévékészülékeket. Ez leépült. Zenit volt az utolsó, egy darabig bírta. Talán még filmeken lehet látni ilyen kis alakú, a konyhában használatos tévé az a Zenit készülék. Ez volt az utolsó, mert nem éri meg. De ez történt egy csomó ipari létesítménnyel. Nem korszerűsítették, hanem egyszerűen azt mondták, hogy nem kell, csinálják máshogy. Azt a pénzt, ami ebbe volt, befektetjük pénzügyi eszközökbe. Tehát ennek az átrendeződésnek a valóságos gazdasági folyamatokból, a pénzügyi folyamatokból átrendeződésnek ilyen profitabilitási okai vannak.
Elhangzott Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. Származékos értékpapírok. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elta.hu címen.